Kedves hallgatóink! Szabolcs vármegye számos intézményébe visz évek óta örömöt és lelki támogatást dr. Fekete Szilvia, terápiás kutyakiképző. A terápiás kutyák nem csak mosolyt csalnak a résztvevők arcára, hanem a rehabilitációt és a mindennapi lelki feltöltődést is segítik. A nyíregyházi Szent Kamil Rehabilitációs Intézetben hosszú ideje várják nagy szeretettel ezeket a különleges alkalmakat. A részletekről Fekete Szilviával Pokrovenszky Gergely beszélget.
2024. novemberében alakítottuk meg a Bodza Virág Mentálhigiénés és Segítőkutyás Egyesületet. Igazából az hívta életre az egyesületet, hogy egyre nagyobb igény van ennek a komplex módszernek az alkalmazására, itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Egyesületünk kutyái nem csak Nyíregyházán, hanem megye szinten több városban, illetve kis településeken végeznek terápiás munkát, és folyamatos kutyakiképzéssel próbáljuk bővíteni a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei terápiás kutyák számát.
Ön mióta foglalkozik ezzel a kutyaterápiával?
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy több mint 10 éve része az életemnek a kutyázás, és 12 évvel ezelőtt az első kutyámmal kezdtünk el, akkor még Debrecenbe járni kiképzésre, majd hál' Istennek Nyíregyházán is adódott lehetőség ilyenfajta tanulmányok végzésére, és jelenleg 2 vizsgázatterápiás kutyám van, és most van kiképzés alatt másik 2 kutyám.
Hogyan és milyen kutyákból lehet terápiás kutya, minek kell megfelelni egy adott kutyának, hogy ezt a címet magára ölthesse?
Nagyon komoly kritériumok vannak, amivel egy terápiás kutyának rendelkeznie kell, de elsősorban mindig az egyedet nézzük, soha nem fajta függő az, hogy melyik kutyából lesz terápiás kutya. Előfordul sok esetben már az almokat tesztelik ehhez hozzáértő szakemberek, és ott bizonyos szempontok alapján már lehet következtetéseket levonni, hogy melyik kutya lesz alkalmas terápiás kutyának. Az első kutyám az teljesen véletlenszerűen került ebbe a munkakörbe, de az összes többi kutyámnál már tudatosan figyeltünk a képességekre, az adottságaira, illetve a kutya személyiségére, hogy alkalmas legyen erre a munkára. Hogyha megvan a kiválasztott kutyánk, és elhatároztuk, hogy beleállunk ebbe a gyönyörű feladatba, akkor pedig onnantól kezdve gyakorlatilag, ahogy hozzánk kerül a kutya, elkezdődik egy kiképzési folyamat, ami 1,5-2 évet vesz igénybe körülbelül, és Magyarországon egy jól szabályozott, szigorú vizsgarendszer van, egy 2 lépcsős vizsga, aminek meg kell felelni a kutyáknak, és hogyha ezt abszolválták, akkor kapnak egy szép kis igazolványt, és viselhetik a terápiás kutya címet.
Miből kell vizsgázniuk, és milyen dolgokat kell megoldaniuk?
Az első vizsga rész a temperamentum vizsga. Itt tulajdonképpen az alapengedelmességi feladatokat, illetve a kutyának a temperamentumát vizsgálják különböző feladatokon keresztül. A legfontosabb az agressziót igyekeznek kizárni, illetve az idegrendszeri alkalmasságát, engedelmességét, gazdával való együttműködését, idegennel való együttműködését. Ezeket vizsgálja a vizsgabizottság. Hogyha ezen a vizsgán sikeresen teljesített a kutya, akkor pedig 240 napon belül következik a terápiás záróvizsga, ami már egy valós terápiás szituáció, ott pedig már a vizsgabizottság azt nézi nyilván a kutya csoport kapcsolata, a gazda csoport kapcsolata, illetve hogy a gazda hogyan reagál ezekben a terápiás helyzetekben a kutyára.
Kinek tud segíteni elsősorban a terápiás kutya, és milyen hatékonyságot lehet vele elérni?
Számomra szívemnek nagyon-nagyon szép módszer, aminek tudományos megalapozottsága is van, tehát ez nem csak egy kedves módszer. Igazából maga az állatasszisztált terápia az ember és a kutya közti ősi kapcsolatra épül. Ugye egy kutyának a jelenléte az már önmagában megnyugtató hatású, emellett fiziológiai hatásai is vannak, tehát mérhetően csökken a stressz, oldja a szorongást, sőt még megfigyelhető figyelték, hogy mondjuk, ha simogatunk egy kutyát, a vérnyomásunk is stabilizálódik. Azt szeretem ebben a módszerben nagyon, hogy igazából ez egy szeretet alapú módszer, és a kutyának a feltétel nélküli elfogadására, a feltétel nélküli szeretetre épül, amire ebbe a modern világba, kihívásokkal és stresszelteli világba gyakorlatilag mindenkinek szüksége van, és nagyon szépen alkalmazható nagyon-nagyon sok csoportba. Én dolgozom fogyatékkal élőkkel, náluk nyilván az elfogadásba, a feltétel nélküli szeretetbe, az, ahogy tudnak hatni valamire az ő kis világukban. Egészséges fejlődésmenetű gyerekeknél a szemléletformálásban tudunk nagyon nagyot segíteni, azt, hogy megtapasztalják, hogy a kutya tulajdonképpen egy társ, egy érző lény, kutya nagyon szépen rá tud hangolódni, túl amellett, hogy barátságosak, kedvesek és jól képzettek. Ezek a terápiás kutyák az emberi érzelmeket nagyon jól át tudják érezni, és így nagyon jól, könnyebben kapcsolatba tudnak kerülni az emberekkel. Az időseknél a magány orvoslására sokat segíthet, és nem veszik észre, hogy nem feladatban vannak, de tulajdonképpen folyamatos fejlesztés zajlik. Akár egy labda eldobásnál, mozgáskoordináció, feladatismerésnél a figyelem, a szabálykövetés gyerekeknél, ami szintén nagyon fontos, és tényleg nagyon szereti minden korosztály ezt a fajta foglalkozást.
A fogyatékkal élőknél mit vettek önök szakemberek észre? Hogyan hat egy-egy ilyen terápiás módszer és foglalkozás a gyermekekre, és a szülők miről számoltak be?
Nagyon nagy örömmel fogadnak minket minden fogyatékkal élő intézménybe, legyen ez bentlakásos vagy csak nappali foglalkoztató intézmény. Egészen másfajta képességekről tesznek tanúbizonyságot a fogyatékkal élők egy kutyás terápia során. A gyógypedagógusok szokták mondani, hogy kár, hogy a méréseket nem egy terápiás foglalkozáson végzik, mert a kutya kedvéért, mint motivációs tényező, ugye a kutya kedvéért sokkal szívesebben megcsinálnak feladatokat, és sokszor én is csodálkozom, hogy egészséges emberek nem képesek olyan dolgokat megcsinálni, amire ők képesek, illetve nem gondoljuk, hogy rendelkeznek ilyen képességekkel. Nyilván nagyon erős náluk a kötődés, és az az elfogadás és feltétel nélküliség, amit a kutya biztosít számukra. Nyilván nagyon fontos, hogy maga a terapeuta is, aki a kutyát oda viszi, egy empatikus, kedves, kommunikatív ember legyen, mert ugyanolyan fontos számukra az emberi kapcsolat is, mint a kutyával való kapcsolat ezek során, a terápiák során.
Előbb említette azokat az embereket is, akiknek a vérnyomása mondjuk nem a legmegfelelőbb, és egy jó hatással tud lenni egy-egy kutya simogatás közben a vérnyomására és kihat a adott gazdára. Ez mitől van, hogy a kutya tudja stabilizálni az embereknek a vérnyomását, és milyen rezgéseket tud kiváltani az emberekből?
Tulajdonképpen a kutya simogatással bennünk is egy hormonális folyamat indul el. Ugye szoktuk mondani Csányi Vilmos után szabadon, hogy a kutyák szőrös gyerekek. Tulajdonképpen kimutatták és mérték is ezt embereknél is és kutyáknál is, hogyha nagyon szépen lassan a kutya feje búbjától egészen a háta végéig lassú mozdulatokkal simogatjuk, akkor túl azon, hogy oxitocin, ugye kötődés hormon alakul ki, nagyon szépen stabilizálódni kezd ugye a szívverés, a levegővétel, és a vérnyomás is be tud állni egy normál szintre. Sőt, még fájdalomcsillapító hatása is van gyakorlatilag az érintésnek. De hát ezt tudjuk az élet más területéről is, csak ugye itt a kutya képez egy hidat az ember és a kliens közt. Viszont, tehát hogyha otthon is csak házi kedvencünk van, ugyanezek a terápiás hatások elérhetők, és ugye szokták mondani, hogy egy kutya 10 évvel hosszabbítja meg az életünket, és túl azon a fizikai kontaktuson túl, nyilván egy rendszeres testmozgást és szabad levegőn lévő kikapcsolódást is biztosít egy kutya.
Mely intézmények és kik fedezték fel ezt a jó lehetőséget, hogy valóban egy kutyaterápiás oktató sokat tud segíteni a gyerekeknek, vagy éppen a fogyatékkal élőknek?
Egyre nyitottabbak mindenhol, Magyarországon, országos szinten is, és hál' Istennek itt Nyíregyházán is, mert nagyon-nagyon jó visszajelzések vannak, úgyhogy tényleg gyakorlatilag az egészségügyi szociális intézmények minden szegmensébe lassan jut terápiás kutya, hál' Istennek és foglalkozások, inkább az a probléma, hogy kevés van. Nagyon sok esetben például egy egyetemi vizsgaidőszakban is nagyon jó szolgálatot tudna tenni, de a kutyáknak kutyáknak is van nyilván egy terhelhetőségi határuk, de nagyon sok helyen, óvodákba, fogyatékosok bentlakásos intézetébe, idős otthonokba nagyon szép eredményeket lehet elérni. És igazából ez egy, mindig azt szoktam mondani, hogy egy élmény alapú foglalkozás, és ez a játszva tanulnak, amit ők nem tanulásnak, hanem egy nagyon jó élményként élnek meg.
Hogyha idős otthonba ellátogatnak önök a kutya, ön a kutyájával, a kutyáival, akkor mit lehet ebből kihozni, ebből a terápiás foglalkozásból, és hogyan fogadják a idősek ezeket a kutyákat, milyen hatással vannak egymásra?
Számomra az idős otthonok a legnehezebb terepek, mert azért ott sok-sok évtizednyi élettapasztalattal és egy egészen másfajta kutyázási tapasztalattal, kutyatartási tapasztalattal élők laknak. Nekik az érdeklődésüket kell felkelteni, mert eléggé bezárkózva és kommunikáció nélkül élik ott a mindennapjaikat, úgyhogy kell hozzá egy nyitottság, és akkor nagyon szépen be tudnak vonódni, és nagyon vicces, jó történetek. Ott nyilván a kommunikáció a lényeg. Van, aki teljesen elzárkózik, még egy simogatástól is. Vannak, akik meg végig főszereplőként élik meg ezeket a foglalkozásokat, de önmagában véve egy esemény a szürke hétköznapokban, bár azért nyilván igyekeznek őket megfelelő programokkal ellátni, egy különleges esemény nekik, amikor érkezik a kutya, és nyilván van, aki ezt nagyon várja.
Hogy látja, mennyire népszerű ma hazánkban a kutyaterápiás foglalkozás, hogy ezt a munkát végezzék az emberek, hogy ennek kötelezzék el az életüket?
Nagyon népszerű, és egyre népszerűbb. Hál' Istennek több egyetem is felvette már a képzési rendszerébe. Debreceni Egyetemen lehet ezzel kapcsolatban tanulni, Veszprémi Egyetemen vannak ehhez kapcsolódó képzések. Nagyon elkötelezettnek kell lenni, és igazából ez egy életforma azok számára, akik emellett kötelezték el magukat.
Hogyan tudja ön tréningezni a kutyákat, és milyen gyakorlatokkal próbál felkészülni egy-egy ilyen foglalkozásra, vagy látogatásra?
Tulajdonképpen kölyök koruktól kezdve vittem magammal a kutyákat a már képzett kutyáim mellé, és gyakorlatilag a szociális tanulás erejét használva sajátítottak el nagyon sok ismeretet a kutyák, emellett pedig hetente egy vagy két alkalommal csoportos kiképzést is tartunk, ahol főleg azokat az engedelmességi feladatokat tanítjuk meg a kutyáknak, amiket később majd a terápiában is. De ugye alapjába véve legfontosabb a kutyának való alkalmassága. Már nagyon sokszor előfordul az, hogy bemegyünk a csoportba, és a kutya magától tudja már a feladatot, mert rögzül benne a rituálé. Ami már vannak nehezebb feladatok, nehezebb gyakorlatok, ugye ezek a kutyák tudnak trükköket is, az egy kicsit időigényesebb, de nagyon-nagyon szeretik a gyerekek például, amikor trükköket kérhetnek a kutyáktól, ott aztán a lehetőségek száma végtelen, az már sok-sok türelmet igényel a gazda részéről is, hogy ezeket megtanítsa.
Arról még nem beszéltünk, hogy a kutya hogyan érzi magát egy-egy ilyen foglalkozás közben, milyen a lelki világuk, és mit éreznek, milyen gondolataik vannak, hogyha lehet esetleg ebben egy kicsit kutakodni.
Jó lenne belelátni a fejükbe. Nyilván a testjeleikből és a testi kommunikációikból azért értjük őket, akik velük élünk nap mint nap. Nyilván az, hogy csóválva mennek be, az, hogy ismerik az intézetet, az, hogy pontosan tudják, hogy mi fog történni, az sokat segít. Nagyon figyelni kell a gazdának a kutya jelzéseire, mert előfordulhat, hogy túlterhelődik egy kutya, mert ami kívülről játéknak tűnik, az egy komoly feladathelyzet, és egy még komolyabb idegrendszeri megterhelés a kutyának. Úgyhogy résen kell lennünk, illetve biztosítani kell nekik a testi-lelki jólétet. Nálam például alap a napi egy, minimum egy, de általában két jó nagy séta, amikor a kutya szabadon kutya lehet, illetve nyilván ott élnek velünk.
Mennyit lehet egy kutyával egy nap gyakorolni, terápiázni, és mennyit bírnak ők?
Ez változó, ez az idegrendszeri stabilitásuktól nagyon sokban függ. Van olyan kutyám, amelyik két-három nap egy órát dolgozik, de van olyan, amelyik letol két-három terápiát, alszik egyet, és ő két óra múlva újra jelentkezik munkára. Nyilván nekünk figyelni kell erre, hogy ne égjen ki a kutya, és ne törjön össze a terhelés alatt, de ez leginkább egyet függő. Nekem is vannak lassúbb kutyáim, akiket úgy kell noszoktatni, de aztán nyilván élvezik már, amikor ott vagyunk, illetve vannak nagyon pörgős kutyák, akiknek pedig az energiáját kell visszavenni, mert túl nagy lendülettel állnak a munkához. Mindegyik fajta kutyának megvan a közönsége, úgymond a csoportok között, illetve a gyerekek közt, hál' Istennek.
Mivel lehet motiválni őket?
Én labradorokkal dolgozok leginkább, sőt kifejezetten labradorokkal. Hát őket nem nehéz az étellel motiválni, úgyhogy mindenféle jutalomfalat, de leginkább a párizsi, minél intenzívebb illata, íze legyen, őket nagyon lehet. Illetve nyilván a kedves szóval, tehát ugyanúgy, ahogy mondjuk a gyerekünkhöz beszélünk, nagyon kedvesen a kutya azt nagyon szépen megérzi, de a kajával mindent el lehet a labradoroknál érni, illetve van még ugye játékkal, labdával szoktuk őket.
Azt hallottam több embertől, aki labradort tart, azt nagyon szeretik ezt a kutyafajtát, és nagyon beilleszkedik egy családba. Mi jellemző erre a kutyára?
Nagyon barátságos fajta, igazi családbarát kutya. Azt olvastam valahol, hogy egy plusz szociális gén van a labradorokban a többi kutyafajtához képest. Én elfogult és elkötelezett labrador rajongó vagyok. Nekem az 5 kutyámból 4 az labrador. Mint minden kutyánál, de a labradornál különösen nagyon szépen összehangol a családdal, illetve megtanulja olvasni az emberi jeleket és az emberi környezetet, és gyakorlatilag családtagként tud élni. Tehát például nekem a kutyáim elég sokat előfordulnak bent a házba, és pontosan tudják, hogy a párnának a közepére kell tenni a fejüket, és hogy ráteszik a fejüket. Emellett elfekszenek kint is a homokba, a betonon, de hogy nagyon szépen tudják követni a szabályokat, és ismerik. És nagyon-nagyon jót tesz a gyereknek is, például egy tévénézés, vagy mondjuk egy stresszes tanulási helyzetben, amikor ott van egy szőrös nagy állat, akihez hozzá lehet bújni, aki kedvesen meg tudja nyugtatni, és nagyon-nagyon jó hatással van mindenkire a családban. Még a vendégekre is volt olyan, de a vendégeknek sokszor van fenntartásuk, ahogy sok kutyás házba jönnek, és aztán meglepődve, csodálkozva mennek, hogy hát ezek ilyen rendesek, ezek ilyen nyugodtak.
Hol találkozhatunk ezekkel a terápiás kutyákkal itt ebben a megyében?
Lassan véget ér a tanév, szóval az óvodákba, iskolákba véget érnek a foglalkozások. Nyilván a fogyatékos intézetekben heti szinten tovább folytatódnak a nyári időszakban is a terápiák, és 6. éve rendezünk kutyás nyári táborokat a Sóstóhegyi Szabó Lőrinc általános iskolába, és 2 turnusban, ahol mindenféle vendégkutyák vannak velünk, a mi saját terápiás kutyáink, úgyhogy nagy mókára készülünk, 2 turnusban lesz ez nyáron megtartva. Próbálunk ugye a kutyával való helyes kommunikáció, gondoskodás, felelős állattartás, ezekre fölhívni a gyerekek figyelmét.
Kedves hallgatóink, mint ahogyan az előző percekben hallhattuk, a terápiás kutyák hosszú ideje segítik Szabolcs vármegye több intézményében az idősek és a rehabilitáció alatt állók mindennapjait. Dr. Fekete Szilvia foglalkozásai nem csak közös élményt adnak, hanem oldják a szorongást, erősítik a kommunikációt és lelki támogatást is nyújtanak a résztvevőknek. A nyíregyházi Szent Kamil Rehabilitációs Intézetben hosszú ideje várják nagy szeretettel ezeket a különleges alkalmakat. A riporter Pokrovenszky Gergely volt.